Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt élőben és a képernyők előtt is. De jó volt végre együtt dicsőíteni az Istent, egy szívvel, egy lélekkel. Jó volt együtt úrvacsorázni, régen volt már ilyen, hogy közösségben tudtuk ezt tenni, és tényleg ez most jól esett. Én egy rövid filmet szeretnék most előttetek megjeleníteni, amit én úgy döntöttem most, hogy nem levetíteni fogok, hanem megpróbálom nektek megjeleníteni, elmondom ezt nektek. Azért döntöttem így, mert annyi ideig bámultuk már a képernyőket, hogy most ilyen szándékosan, tüntetőlegesen nem hoztam semmit, amit ki lehet vetíteni, hogy ne a képernyőt nézzük végre kivételesen, illetve sajnos annak néhányan, akik még erre rászorulnak. De akkor jöjjön ez a kis rövid film, amivel szeretném kezdeni. Képzeljetek el egy esti órákban, hajnali egy körül, egy 1970-es években játszódó egy fekete autó, ami már kb. 20 éves, tehát az 50-es években gyártották. Nem tudom, azt eddig el tudjátok képzelni, ez milyen, 50-es évekbeli autó. Egy fiatal hölgy vezeti, korom sötét, elhagyatott út, poros úton vezet, és egyik pillanatban, ahogy ránéz a műszerfalra, észreveszi, hogy a üzemanyag szint jelző az nullán van, és világít a sárga jelző lámpa. Majd vezet tovább a fiatal hölgy, és néhányszor így idegesen lenéz erre a jelzőlámpára, hogy fú, eddig fogja húzni talán vajon a benzin. Egyszer csak elhalkul az autó, megáll a motor, az autó szépen lassan megáll, és hát a fiatal hölgy próbál indítózni, újra indítani az autót, de hát nem sikerül. Úgy gondolja, hogy oké, nincs mit tenni, éjszaka van, úgy gondolja, hogy most ott alszik az autóban, és majd reggel hív segítséget. Néhány pillanat múlva valamilyen zajra lesz figyelmes, és nem lát semmit, majd a visszapillantó tükörben meglát egy hajléktalan embert. Akkor egy kicsit elkezd aggódni, hogy mi történik, hogy kerül ide hajnalban egy teljesen kihalt, elhagyatott területre egy hajléktalan ember. Majd egy perc múlva körülbelül odaér az autó mellé, és elkezd valamit mutogatni, elkezd kopogni az üvegen keresztül. Majd a hölgy mondja, hogy köszépen menj innen el. A hajléktalan barátunk eltűnik, elmegy. Majd körülbelül egy olyan 2 perc múlva ismét előbukkan, és most már egy kicsit úgy erősebben ütögeti az ablakot, és a hölgy továbbra is mondja, hogy menjen el innen. Majd azt látjuk, hogy a hajléktalan ember elkezdi ütni, verni az ablakot, és magyaráz, mutogat mindent. A hölgy nagyon megijed, és próbálja eltessékelni a hajléktalan embert. A hajléktalan ember feladja, és azt látjuk, hogy az autóból a hölgy látja, hogy előre sétál az ember. Majd körülbelül az autótól egy olyan 15 méterre felvesz egy hatalmas nagy követ. Ezzel a kővel visszajön az autóhoz, a hölgynek az arcát látjuk, nagyon fél, nagyon megrettent. A hajléktalan ember bedobja az autónak az ablakát, majd megfogja a fiatal hölgyet, és elkezdi kirángatni az autóból. A hölgy természetesen kapaszkodik, amiben csak tud, nem engedi azt, hogy kivegye a hajléktalan ember, de a hajléktalan ember nem adja fel, és teljes erőből húzza ki az autóból. Majd fiatal hölgynek már nincs ereje, elengedi a kormányt, és következő pillanatban azt látjuk, hogy mind a ketten így kiesnek az autóból, elesnek az autótól, és következő pillanatban egy vonat teljes erőből belemegy az autóba, és elviszi 30 méterre az autót, úgyhogy teljesen összetörik az autó. A következő és egyben utolsó kép az, ahogy a hölgy nézi az autót, majd utána ránéz a hajléktalan emberre, és sír. Ez a kis történet, amit szerettem volna ide elétek hozni. Ebben a történetben két nézőpont jelenik meg. Az egyik nézőpont, amit a fiatal hölgy lát szemével, a másik pedig, amit a hajléktalan lát. Az egyik a helyzetének csak egy részét látja, míg a másik tisztában van a jelen valósággal. Amit a hölgy látott, ő aszerint gondolkodott, aszerint érzett, és aszerint cselekedett. Míg a hajléktalan férfi látta a valóságot, és ő pedig aszerint gondolkodott, aszerint érzett, és aszerint cselekedett. Amit a fiatal hölgy látott, az nagyon messze állt a tényleges valóságtól. Ő nem látta ennek csak egy töredékét. És láthatjuk azt, hogy mi lett volna a következménye annak, hogyha a hölgy ott marad, és ha nem jelenik meg valaki, aki tisztán látta a helyzetet, és nem segít neki. A Biblia is beszél kétféle nézőpontról, és miről belevágnánk, szeretném, hogy imádkozzunk. Mennyi Atyám, köszönjük, hogy te behoztál egy új nézőpontot az életünkbe, és én azt kérem ma, hogy nyisd meg a szemünket, hogy lássunk, nyisd meg a szívünket, hogy lássuk a valóságot. Kérlek, szólj hozzánk, és nem azt kérem, hogy úgy megyünk haza, hogy tanultunk valamit, hanem azt kérem tőled, hogy úgy tudjunk hazamenni, hogy találkoztunk veled, és ez hatással lesz ránk. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Szóval a Biblia is beszél kétféle nézőpontról. Az egyik a világi nézőpont. Ebbe születünk bele, ebbe nevelkedünk, ebbe növünk fel, ezt ismerjük ki jól, megtanuljuk, hogy hogyan kell ebben élni, megtanuljuk, hogy hogyan lehetünk ebbe sikeresek, mi a siker útja, mit kell tennünk a világ szerint, hogy sikeresek legyünk, hogy hogyan nézzünk ki, hogy hogyan beszéljünk, hogy megtanuljuk, hogy kihez hogy kell szólni, hogy elfogadjanak. És ezzel van tele a média, ez megy a reklámokban, így épülnek fel a cégek, és a csapból is ez folyik. Ami nem segít, az, hogy a természetünk is ez szerint a világi nézőpont szerint működik. A másik nézőpont pedig, Isten megmutatja nekünk, megmutatja számunkra, hogy mi a teljes valóság. Mi a teljes igazság. Ad nekünk egy szemüveget, az ő szavát, a kijelentett szót, az igét, a Bibliát, és ebben benne van minden a valóságról, amit nekünk tudni kell. A megtérésünkkel egyidejűleg ez a szemüveg, ez elérhető lesz, és a hozzátartozó erő is, hogy tudjunk is élni általa. Ez a nézőpont, ez nem szűkül be a születés és a halál közé, mint ahogy a világi nézőpont, hanem az örökké való Isten alkotott meg bennünket arra, hogy élvezzük a közösséget így egymással, és élvezzük a közösséget vele. Viszont valami elromlott, bűnösök lettünk, vétkeztünk Isten ellen, és ez a kapcsolat ez megszakadt az Istennel. Elszakadtunk a Szent Istentől, és Isten Jézus Krisztusban, az ő halálában és feltámadásában helyrehozta ezt a problémát, hogy ismét élvezhessük a vele való közösséget, és az egymással való közösséget. És ezen keresztül részt vehetünk az ő örökké való tervében. Akik újjászülettünk, új állampolgárságot kaptunk egy új országban, és ennek az országnak a törvényszerűségei teljesen másképp működnek, mint amit mi megtanultunk ebben a világban, hogy ez hogy működik. Találtam egy igeverset, ami talán a legtömörebben fejezi ki ezt a két nézőpontot egy igeversben, egy mondatban. Ez pedig a János evangélium a 10. rész 10. verse, ami így hangzik. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és bővölködő életet. Milyen érdekes, hogy a történetben a hölgy azt hitte, hogy minden rendben van. Tudta, hogy nincs minden rendben, mert leállt az autója, de úgy gondolta, hogy semmi gond, Majd holnap elmegyek és kérek segítséget. Minden rendben lesz. Miközben érdekes, hogy a történetben minden pont fordítva látszik. Azt hiszi, hogy ott, ahol van, jó helyen van a hölgy, és azt hiszi, hogy a hajléktalan pedig azért jött, hogy lopjon. Hogy elvegyen. Miközben, ahol van, az éppen hamarosan a halálát okozhatja, és azt, akiről azt hiszi, vagy arról, akiről azt hiszi, hogy el akar venni, ő igazából adni akar. Ő igazából az életét akarja adni neki. Nem hiszem, hogy fel tudjuk fogni azt igazán, teljesen, hogy a sátán mennyire mester, ilyen művésze annak, hogy a lopást, a hazugságot, a halált, azt olyan anyagba csomagolja, úgy csomagolja be, hogy az még a legelkötelezettebb keresztényt is rendszeresen megtéveszti. Nagyon érdekes lenne most hirtelen meglátnunk azt, hogy éppen most úgy az életünkben, mostanában úgy milyen csomagolásnak dőlünk be, amiről azt hiszük, hogy életet ad, miközben meglopja az életünket. Ez ilyen érdekes, ezen gondolkodhatok majd esetleg. A sátán keményen dolgozik azon, hogy összekeveredjen az igazság a hazugsággal, és hogy ne lehessen tudni, hogy mi az igazság. Ezért hát nagy tétje van annak, hogy mi milyen szemüvegen keresztül nézzük a világot, és milyen szemüvegen át szemlélődünk. Látunk, olvasunk erről a kétféle szemüvegről a Kettő Királyok könyvében. Kettő Királyok könyve 6. részének 13. verse, 13-tól 17-ig fogom olvasni, tehát Kettő Királyok 6, 13-17. Egy kis előzmény, hogy hova csöppenünk meg, hova érkezünk meg. Két királyról van szó. Arám királya, Izrael királya ellen vonul, felvonul nagy sereggel, és Elizeus próféta ebben az időben élt, és a királynak üzen, hogy mi a stratégiája az arámi seregnek. És emiatt kivédik a támadást többször is. Ez többször megtörténik. És Arám királya felmérgesedik, és akarja tudni, hogy mi az oka annak, hogy Izrael serege mindig tudja, hogy mire számítsanak. Arám királya kideríti, hogy Elizeus áll a háttérben, és itt csatlakozunk be a történetbe, 13. verstől olvasom. Arám királya erre megparancsolta, menjetek és kutassátok ki, hol van. Aztán elküldök érte, és idehozatom. Jelentették neki, hogy Dótánban van. Lovakat, szekereket és egy erős csapatot küldött ezért oda. Éjszaka mentek, és körülvették a várost. Amikor Elizeus másnap kora reggel fölkelt és kiment, ott táborozott egy lovakkal, szekerekkel fölszerelt sereg a város körül. Szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, most mit csinálunk? De ő azt válaszolta. Ne félj, mert azok, akik velünk vannak, többek, mint azok, akik velük vannak. Aztán Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. És az úr megnyitotta a szolga szemét, úgyhogy nyomban észre is vette, Elizeus körül a hegy tele volt tüzes lovakkal és szekerekkel. Eddig a történet. Itt van Elizeus, és itt van a szolgája. Mit lát Elizeus, és mit lát a szolgája? Elizeus látja a teljes valóságot. Látja a szellemi valóságot. Látja azt, ami előtte van. A szolga mit lát? A szolga azt látja, ami a szem előtt van. És innentől válik izgalmassá a dolog, hogy reagál Elizeus, és hogy reagál a szolga. Itt van egy élethelyzet, amiben Elizeus látja a szellemi valóságot, és a körülmények ellenére békessége van. A szolga azt látja, ami a szem előtt van, ezért fél. Talán lehet, hogy ebben a történetben is egy kicsit benne van az, hogy mit jelent az a bővölködő élet, amiről Jézus beszél. Nem anyagi dolgokról van szó, nem látjuk azt, hogy Elizeusnak vagy a szolgájának bármi lett volna a birtokában. Amit viszont látunk, hogy Elizeus a körülmények ellenére, bár támadás alatt van, bár lenne oka félni, mégis öröme van, és békessége van. A szolga csak azt látja, ami a szem előtt van, és mivel nem látja a lelki törvényszerűségeket, ezért fél. A sátán ellopja tőle azt, ami a lelki igazságok ismerete és megélése adhat. Elizeus és szolgája példája megmutatja nekünk azt, hogy mennyire fontos az, hogy tisztában legyünk Isten országának a valóságával és annak igazságaival. A 2 Korintus 4.18-ban azt olvassuk, hogy nem a látható dolgokat tartjuk a szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Milyen érdekes a magyar fordítás, nem a látható dolgokat tartjuk a szemünk előtt. Tehát a szemünk előtt, amivel látunk, nem a látható dolgokat tartjuk a szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Öröm volt nézni azt, ahogy Tomiék itt álltak kint a gyerkőccel, azt a harmóniát, ahogy Tomi néztetek a gyerkőcre, ahogy látszik, hogy élvezitek a gyerkőcet és ezt a kapcsolatot. Jó ezeket megélni, ezeket a pillanatokat így közösen. Érdekes, hogy Isten használja a látható dolgokat, sőt azért adta ezeket a látható dolgokat, hogy bemutasson láthatatlan dolgokat nekünk. Ez, amit történt, ez egy gyönyörű tükröződése Isten és a közöttünk levő kapcsolatnak. Isten családjába fogadott, minket is, gyermekei lettünk, és ő is gyönyörködik bennünk, benned. Hív a jelenlétébe, és ő is időt akar tölteni veled, akar benned gyönyörködni, és azt szeretni, hogy te is ismerd meg őt jobban, és te is gyönyörködj benne. És ahogy Tomiék időt töltenek a gyerkőccel, nevelik az életre, ugyanúgy az atya is, mint apa szeretne téged nevelni, szeretne tanítani arra, hogy mit jelent az ő családjába felnőni. Tanít a teljes elfogadásról, a feltétel nélküli szeretetről, a megbocsátásról, a jó cselekedetekről, a küldetésről, az erőről, amit mindehhez tőle kapunk, a jutalomról, a tökéletes, megváltott testünkről, amit kapni fogunk, a személyes találkozóról, a nagy lakomáról, és még sorolhatnám sok-sok igazságot, ami az Isten országára jellemző. Ez mind-mind igazság, és hogyha felveszem a szemüveget, akkor látok, számítok, akkor látom ezeket, számítok rá, és ezek meg fogják határozni azt, ahogyan gondolkodok, és azt, amit, ahogy érzek, és azt, amit teszek. Itt vasárnap délelőtt jól hangzik így a prédikáló széktől. A kérdés az, hogy te, neked mennyire része az életednek ez a szemüveg? Te mennyire ezen a szemüvegen keresztül nézed az életet? Vagy mennyire a világ szemüvegén keresztül éled és nézed az életet? A kérdés, hogy te hol tartasz? Hányszor veszed fel ezt a szemüveget? Rajtad van-e a szemüveg? A szemüveg egy teljesen más életutat mutat. Ha nincs rajtam, akkor egy önmagam körül forgó ember vagyok. És ennek a képét mutatja. Ha rajtam van, akkor Istentől jövő terv, és körülötte, és az emberek körül forgok. Akkor ott van a terv, akkor látom, hogy mi a perspektíva, hogy mi a cél. Nagy a különbség. A becsomagolt lopás, vagy a bővölködő élet. Én nem úgy állok most előttetek, és nem azért beszélek erről, mert én annyira tökéletes lennék ebben. Sokszor azt érzem, megvallom nektek, hogy amikor reggel felkelek, akkor olyan, mintha a szemüveget az éjjeli szekrényen hagytam volna, és simán a beszűkült kis világi perspektívámmal szemlélem a dolgokat, és hozom meg a döntéseimet sokszor. Nagyon könnyű nem felvenni ezt a szemüveget. Egyébként tetszik ez a szemüveg kifejezés, mert bár én nem vagyok szemüveges, de akik szemüvegesek vagytok, tudjátok, hogy ezt minden nap le kell venni, és reggel, amikor felkeltek, akkor fel kell venni. Ugye? Ez így van. És általában közben nem szokott az lenni, hogy ha nem veszitek fel, akkor észre se veszitek. Gondolom, hogy ha rossz a szemetek, akkor fontos a szemüveg hozzá. Te nem értek hozzá, de biztos valami ilyesmi van benne mögötte, ugye? Ja. Van egy sokszor téves gondolkodásunk, amit Isten a szívemre helyezett, hogy elmondjak, és én sokszor ebben beleesek. Azt gondoljuk, hogy a megtérésünk előtt úgy rosszak voltunk, ami egyébként igaz is. Ezt alátámasztja nekünk a római levél. És ahogy, amikor megtérünk, akkor úgy Isten úgy lök rajtunk egyet, és akkor úgy kicsit úgy jobbak leszünk, és aztán, ahogy megyünk előre az életutunkon, úgy egyre jobbá válunk, és egyre jobbak leszünk. Egyre jobbá válik a természetünk. Én megvallom, én több mint 30 éve vagyok keresztény, tehát ez akkor nagyjából azt jelenti, hogy én akkor már nagyon-nagyon jó vagyok, és már közel a tökéletesség. De azt ugye azért nem lehet mondani, tehát csak azt mondjuk, hogy közel vagyok hozzá. Aztán akik 40 éve, 50 éve keresztények, hát ők meg már tényleg nagyon-nagyon közel van hozzá. Tudjátok, mit tapasztalok? 30 év kereszténység után, ha nem veszem fel azt a szemüveget reggel, ha nem váltok világot, akkor pont ugyanannyi idő kell ahhoz, hogy elbukjam, mint 30 évvel ezelőtt. Én nem látok különbséget. A testi természetem az pont ugyanolyan rossz, mint amilyen volt 30 évvel ezelőtt. És ez egy nagyon fura dolog. És néha elszomorodok, hogy van az, hogy eltelt 30 év, és egy pillanat alatt képes vagyok vétkezni, ha nincs rajtam a szemüveg. Na jó, valamennyivel jobb lettem. Megtanultam, hogy kell keresztények között viselkednem, mit kell mondanom egyes embereknek, hogy elfogadjanak, hogy szeressenek. Hát ennyivel jobb lettem azért. Minden csoportban megtanultam, hogy kinek mit kell mondani. A házi csoporton ezt kell mondani, a nem hívő kőművesnek azt kell mondani. Apropó, hogyha már kőműves szóba került, akkor csak egy gyors, rövid történetet hagyd mondjak el. De nemrég építkeztünk, vagy építkezünk, egy folyamat, és egy kőműves csapat dolgozott a házunkon. És most egy ideje nem jöttek már, és lassan a kerítést kellene csinálni. Felhívtam őket egy két héttel ezelőtt, hogy mikor jönnek, mi van már, és mondta a mesterember, hogy hát most egy kicsit lassabban mennek a dolgok, valószínűleg később fognak jönni hozzánk, mert nem dolgozik már velük a segédmunkásuk. És kérdeztem, hogy na, mi történt a Pistával, és azt mondja, hogy meghalt. És akkor így abban a pillanatban, amikor ezt így hallottam, akkor ugye lepergett előttem azt, hogy ők hónapokat dolgoztak velünk, és beszéltem velük sokat. És az első dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy nem vettem fel a szemüveget, amikor velük beszélgettem, és nem láttam, mi a valóság. Úgy voltam vele, hogy én vagyok a megrendelő, ők a kőművesek, én elmondom, mit csináljanak, ők megcsinálják, én fizetek, néha beszélgetünk, amikor találkozunk, és ennyi. És nem volt előttem az isteni perspektíva, hogy én pap vagyok, mint hogy Isten minden gyermeke pap, és azzal bízott meg bennünket, hogy hirdessük az Istennek a csodálatos tetteit. Ezek a gondolatok nem voltak bennem, és ott, ezen a ponton, amikor ezt hallottam, amikor kimondta a mesterember, hogy meghalt, akkor ez jutott eszembe, hogy én hetekig, hónapokig találkoztam vele, és nem beszéltem neki Istenről. Ez egy elég szomorú dolog, mert könnyen lehet, hogy én voltam az egyetlen keresztény a környezetében, aki beszéltett volna neki Istenről. Nem volt rajtam a szemüveg, és nem a teljes valóságban gondolkodtam. A 30 év alatt nem lettem jobb, a természetem az még mindig ugyanolyan. De akkor mi változott? Azért valami csak változott. Reméljük. Ami változott, ahogy gondolkodtam ezen, ami változott az az, hogy megtanultam, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy tanulom, hogy a testi természetem az nem képes semmire, csak bűnbe vinni. Még 30 év után is. Megtanultam, hogy ez az alapbeállításom. Tehát még 30 év után is az az alapbeállítás, amikor reggel felkelek, hogy a testi természetem az bűnre akar vinni. És ez nem képes megváltozni. Ahogy a szemüveget le kell venni este, és újból felvenni reggel, ahogy ezt mondtam, úgy tanulom, hogy úgy kell naponta döntést hoznom, vagy úgy mondom inkább, hogy naponta többször döntést hoznom, hogy ne a saját természetem szerint gondolkodjak, érezzek és lássak, és hozzak döntéseket, hanem megvan a lehetőségem arra, hogy ezt most már félretegyem, ezt megtagadjam, és azt válasszam, hogy Krisztus éljen bennem, rajtam keresztül, a lélek által. És ennek az eredménye, ha ezt meglépem, ennek az eredménye a lélek gyümölcse lesz, ami a szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmértékletesség. Amikor hordom a szemüveget, akkor ezek a jellemvonások emlékeztetnek arra, hogy ténylegesen rajtam van a szemüveg. Ha nincs rajtam a szemüveg, vagy ha nincs jelen a lélek gyümölcse az életemben, akkor valószínűleg valamilyen igazságot még nem fedeztem fel, vagy csak elfelejtettem, vagy egész egyszerűen nem vagyok hajlandó felvenni ezt a szemüveget. És az igazság szerint élni. Én a 30 év alatt egyre többször veszem már fel ezt a szemüveget, azt gondolom, hogy ez változás az életemben, és engedem Krisztus egyre többször megnyilvánulni az életemben, a saját természetem helyett. Messze vagyok még attól, hogy folyamatos legyen, de egyre többször megtörténik. És ezért hálás vagyok. Nektek, neked a jó hír ebben az az, hogy többet nem kell azt gondolnod magadról, hogy még nem vagy elég jó. És többet nem is kell emiatt bánkodnod. Én megerősítem neked, nem vagy elég jó. Sőt, valószínűleg rosszabb vagy, mint gondolod, mint ahogy én is. És ez nem is lesz jobb, de ez nem baj. Ez jól van így. Ez rendben van. Krisztus már lerendezte a testi természetünket, félreállította, kifizette a büntetést helyettünk, és most már választhatjuk a jót. Most már választhatjuk azt, hogy felvesszük a szemüveget, és hogy lélek által éljünk. Hogy lélek által gondolkodjunk, érezzünk, döntsünk és cselekedjünk. A Galata 2:20 azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ha már a 2:20-nál vagyunk, tudjátok, 2:20 áram, Galata 2:20, villanyszerelők igéje, nem tudom, aztán hallottátok. Villanyszerelő is engedjetek meg egy rövid történetet. Villanyszerelő is dolgozott nálunk, felújításban, építkezésben. Ő is hetekig ott volt, és ott fent volt a szemüveg, és mondta, hogy eddig fog dolgozni, utána december 20-áig fog dolgozni, ezelőtt volt pár nappal, és akkor ez az utolsó nap, és utána majd valamikor később fog visszajönni. És akkor gondolkodtam ezen, hogy fú, de jó lenne valamit adni neki, vagy beszélgetni vele így Istenről, valamit csinálni, csak hogy lemenjen el így üres kézzel. És akkor kigondoltam, hogy van egy jó könyv, és azt odaadom neki, karácsonyi szünet, lesz ideje olvasni, aztán majd beszélgetünk róla. Úgyhogy ez volt a terv. Aztán pár nap múlva eljött ez az utolsó nap, és befejezte a munkát, nagyon gyorsan összepakolt, és már ment is el. És ahogy bezárta az ajtót, abban a pillanatban jutott az eszembe, hogy várjál, én akartam neki adni egy könyvet, most már elment. Érdekes, itt megint egy ilyen döntési helyzetbe kerültem, mert nagyon könnyű lett volna már azt mondani, hogy na mindegy, elment majd legközelebb. de Isten nem engedte, és az volt benne, hogy oké, nem baj, felszaladok a könyvért, aztán ha még itt van, akkor odadom, ha nem, akkor majd legközelebb. Gyorsan felmentem, megkerestem a könyvet, kiszaladtam, még nem is gondolkodtam azon, hogy mit fogok mondani, ott van a könyv a kezembe, pólóba december 20-án. Még ott volt, hál' Istennek, és akkor odaadtam a könyvet, mondtam hozzá valamit, már fogalmam sincs, hogy mit mondtam. Viszont kiderült, hogy nagyon örült a könyvnek, és kiderült, hogy van egy katolikus háttere, és picit elkezdtünk beszélgetni ezekről a dolgokról, és aztán egy ilyen 40 perces beszélgetés, egy jó hideg beszélgetés volt így pólóba karácsonykor. De ilyenkor az ember élvezi ezt, én legalábbis így élveztem. És nagyon jó volt bemenni azt, hogy engedelmeskedtem. És milyen jó volt az, nem a testnek engedtem, hanem engedtem a léleknek. Aztán azóta még nem jött vissza, reméljük, hogy elolvasta a könyvet, és ő még nem halt meg. És tudunk még beszélgetni róla. A számomra az volt az érdekes, hogy amikor fent van az a szemüveg, és az isteni perspektívával gondolkodom, akkor valahogy az Efézus 2.10 is valahogy jobban működik. Ott azt írja az igen, hogy Jézus Krisztus által teremtettünk jó cselekedetekre, amelyeket elkészített Isten, hogy azok szerint járjunk. És az a tapasztalatom valahogy, hogy amikor fent van az a szemüveg, akkor ugye ezek a lehetőségek, ezek jönnek. És ezeket meg lehet ragadni, és ez annyira jó ezekben járni, ezekben élni. Amikor viszont nincs fent a szemüveg, amikor húzamosabb ideig nincs fent az a szemüveg, akkor valahogy vagy nem veszük észre ezeket a lehetőségeket, vagy egyszerűen csak elkerülnek. Nem látjuk ezeket a lehetőségeket. És ha nincs fent a szemüveg, és lemaradunk ezekről a jó cselekedetekről, akkor ez is a sátánnak a meglopása, ellopja azt, hogy egy bővölködő életet élhetünk. Megélni Krisztusban azt, akinek teremtve lettünk, és amire teremtve lettünk, azt akkor tapasztaljuk, amikor felveszük ezt a szemüveget. A jó hír, hogy van döntési lehetőségünk időről időre, és egyre többet használhatjuk ezt a szemüveget. Már nem kell beragadni a természetünknek zárkájába. A kihívás tehát számunkra az, hogy félreállítsuk a testi természetünket, magyarul megtagadjuk magunkat, és engedjük a Szent Lelket érvényesülni. Hogy olvasok fel nektek egy rövid idézetet egy könyvből. A.V. Tozer, a nyelvezete egy kicsit régies, de talán segít egy picit megérteni a hogyan kérdésre adott választ. Hogyan engedhetjük a Szent Lelket érvényesülni. Picit a nyelvezete régies, már egy 80 éves íromány talán. Tehát a hit az, hogy szívünk figyelmét Jézusra irányítjuk. Ezáltal értelmünk elfogadja, íme az Isten báránya. És ettől sohasem térünk el egész életünkben. Először nehéz lehet, de könnyebbé válik, amint állandóan rátekintünk az Úr csodálatos személyére, csöndesen és feszültség nélkül. Az elterelések akadályozhatnak, de mihelyt a szív eltökélt iránta, minden egyes rövid elkalandozás után a figyelem ismét visszatér, és megnyugszik rajta, mint ahogy a kirepült madár visszatér a fészkére. Hangsúlyoznám erről az odaszánásról, hogy ez egy nagy, szándékos cselekedet, ami létrehozza a szív örökös Jézusra tekintését. Isten ezt a szándékot a mi döntésünknek veszi, és elengedi azt az ezer és ezer elterelést, amit ránk kényszerít ez a gonosz világ. Tudja, hogy szívünket Jézus felé irányítjuk, és mi is tudhatjuk ezt. Vigasztaljuk magunkat azzal a tudattal, hogy a lélek szokása alakul ki, ami egy kis idő után szinte szellemi reflexé válik, és többé nem követeli tudatos erőfeszítésünket. A hit az erények között a legkevésbé tekint önmagára. Természeténél fogva ritkán van tudatában saját létezésének. Mint a szem, ami mindent lát maga előtt, és sohasem látja önmagát, a hit is el van foglalva tárgyával, amivel foglalkozik, és nem figyel önmagára egyáltalán. Miközben Istenre tekintünk, nem magunkat nézzük. Aki igyekszik megtisztítani magát, és csak ismételten kudarcot vall, valódi enyhületet él át, amikor nem foglalkoztatja tovább a lelkét, nem foltozgatja tovább a lelkét, hanem rátekint a tökéletesre. Miközben Krisztus nézi, mindaz, amit addig hosszú időn át igyekezett megtenni, végbe megy benne. Isten munkája benne az akarást és a cselekvést. A Galata 5.16-17-et szeretném így végezetül felolvasni. Galata 5.16-17, egyszerű fordításból. Ezért azt javaslom, engedjétek, hogy a Szent Szellem irányítsa a viselkedéseteket. Akkor bűnös természetetek kívánságai nem fognak érvényesülni. Mert a bűnös természet a szellem ellen támad, a Szent Szellem pedig a bűnös természetünk ellen. Ezek tehát állandó harcban vannak egymással. Ebből következik, hogy nem azt teszitek, amit szeretnétek. Ha visszagondolsz az elmúlt napjaidra, az a kérdés, hogy miben döntöttél volna másképp, amikor épp nem volt rajtad a szemüveg, hogyha rajtad lett volna. Most erre adok néhány másodpercet. Tényleg, csak gondoljatok bele, az elmúlt héten voltatok-e olyan helyzetben, hogyha rajtatok lett volna a szemüveg, akkor más döntést hoztatok volna. Arra bátorítalak téged, hogy akár egy otthoni asztalbeszélgetésben, vagy akár csak egyedül Istennel, gondolkodj azon, hogy hol vannak az életedben olyan területek, ahol nem viseled a szemüveget, ahol testből reagálsz, ahol esetleg elhiszel egy hazugságot, ami lop tőled, de nagyon szépen be van csomagolva, és úgy gondolod, hogy neked erre szükséged van. Hol lehet az a hely, ahol el kell hinned egy igazságot, és a lélekre támaszkodva engedni, hogy ő irányítson. Isten adjon nekünk sikerélményeket ebben. Amen.